T-Rádió. A T-Rádió. Jó estét kívánok, önök az Erkélyt hallják, amelyben Kisbeledek Józseffel beszélgetünk. Adásom munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Anta vagyok, a műsor házigazdája.
A Hamas a hírek szerint felhagy a háborúskodással Izrael szemben.
Hát nem tudom, honnan vették ezt az információt. Én szerintem a Hamas és az Izrael ellenes háborúskodás még egy darabig el fog tartani. Lehet, hogy tesznek egy kijelentést, mert most egy rendkívül szoros gazdasági helyzet van, és ebből adódóan elképzelhető, hogy különböző könnyelmű ígéreteket tesznek, de ők azt mondták, hogy a háborúskodással majd akkor hagynak föl, ha Izrael teljes mértékben felszabadítja a területet, nem csak itt, hanem Cisjordániában is.
Meg ilyen félre sikerült Kasszám rakétákkal lövöldözni egy reguláris hadseregre.
Igen, én is ezt mondtam egy Izraelnek, aki azt mondta, hogy és mit szólnál hozzá, ha a fejedbe lesne egy ilyen vasdarab, és ez elég gyakran az emberek mellett csapódik be, minden esély megvan rá, hogy akár a házba is tüzet csinál, vagy valakit eltalál, és ettől kezdve hát,
az árnyékvilágba költözik.
Nem jellemző,
azt mondom. Most ennek vége lesz.
Igen, hát így legyen. Ha az így lenne, ez nagyon jó lenne. Kérdés az, ki mondja, milyen céllal mondja, milyen határozott van erre mondjuk a Hamas vezetése
a
részéről. Mit szól ehhez?
A Hamas részéről.
Igen, csak a Hamasnak van még a gázai vezeten kívül egy más irányító szerve is néhány arab országba, akinek a véleményre szintén kell, hogy adjanak, mert hogy onnan kapják a pénzt, mondjuk Katárból például. Tehát számukra azért nem feltétlen van az a lehetőség megadva, hogy ők, akik a gázai övezetben vannak, stratégiai kérdésekbe döntsenek. Ehhez természetesen nyilván kell egy megállapodás Izraellel, azt nem feltétlenül kötik. Egyébként Izraelnek az alap kiinduló pontja az, hogy terroristákkal nem tárgyalunk, tehát ő Hamasszal eleve nem is tárgyal. Hát ez nem olyan egyszerű. Lehet, hogy esetleg van ilyen...
Lehet, hogy nyilvánosan nem tárgyalnak, de egyébként a színfalak mögött biztos.
Hát a színfalak mögött igen, csak nem közvetlenül a terrorista vezetőkkel, és főleg nem azokkal az emberekkel, akik felelősek a terrorcselekmények megszervezéséért. Aki a Hamasznak a tagja, az nem egyenlő azzal, hogy terrorista. Tehát az nem minden hamaszos terrorista. A Hamaszban nagyon sok politikus van, nagyon sok értelmes ember, akikkel lehet tárgyalni, de van egy olyan szervezet, amely kifejezetten a merényleteknek a híve, és kifejezetten azzal a céllal szerveznek különböző akciókat, hogy a zsidókat erről a területről elűzik. Minden szervezet lehet különbözíteni, kérdés az, hogy megvan erre a politikai szándék.
A Hamaszban, vagy bárhol?
Bárhol, máshol. Tehát ez mondom, nem csak a Hamasz dönti el ezeket a kérdéseket, hanem sokkal magasabb szinten döntik el ezeket. Aztán hát a Hamasz az egy eszköz tulajdonképpen a radikális mozgalom kezébe, egy szervezet a sok közül. Aztán, hogy ő most mit köhög éppen és mit szeretne csinálni, az nem biztos, hogy mindenki számára tetszik. Mondjuk egy globális dzsihád mozgalomban a Hamasznak megvan a maga helyei szerepe. És ezt sajnos nem ők döntik el. Ha rajtuk múlna, akkor lehet, hogy mondjuk meg lehetne állapodni, de Izrael is pontosan tudja, hogy nem rajtuk múlik, és nem a gázai vezet urai múlik az, hogy most lesz-e békeszerződés, vagy nem. Lehet, hogy van egy olyan elgondolás, hogy egy időre beszüntetik a terrorcselekményeket, hát mondjuk éppen tegnap öltek meg két izraelit Cisjordán területen, tehát egy terrormerélet történt. Egy olyan személy, akinek megvan
a
beutazási engedélye, de van, ott is van, nem olyan nagyon nagy, de azért van. Azért van a Hamasznak is szava.
Ott van a Mahmoud Abbas, és az ő gyerekei, aki ott intézik az ügyeket Cisjordániában.
A Hamasznak is van szerepe, ettől félt már nagyon régen Izrael, és tulajdonképpen részt vesznek ők azokban az akciókban, főleg terrormerényletek megszervezésében, amelyek Cisjordán területen történnek. Na most ez az illető személy, az történetesen egy olyan ember volt, aki beutazási engedélye rendelkezett Izraelbe, munkavállalási engedélye volt, mert nagyon régóta bejárt minden napot dolgozott. Ennek a palesztinnak, aki most ott lelőtt két izraelit, és tulajdonképpen egy gépfegyverrel vakta be, kezdett lövöldözni.
Hát most volt a kitörés nála.
Hát jó, hát na, ettől vagyok én egy kicsit pessimista, amit a különböző békeigéreteket illeti, már sok ilyet láttam, és nem vagyok meggyőződve, hogy ez komolyan is veszik.
Olvastam a hírekben.
Próbálják utánozni azt, amit mondjuk az ETA csinál Spanyolországban, hát ez egy teljesen más helyzet.
Olvastam a hírekben, hogy volt egy magyar rendőr, volt rendőr, aki elment Donyeckbe harcolni a szakadárok oldalán. Két magyart most ítéltek el, az egyik az iszlám államhoz utazott ki, éppen csak nem találta, hogy merre nyílik az ajtó. A törökök karjába futott, akik aztán vissza is küldték Magyarországra, a másik pedig terror cselekményekre buzdított, hogyha jól emlékszem rá.
Igen.
Milyen érdekes, hogy a palesztin-izraeli konfliktusban nem mentek ki magyarok.
Hát ott általában külföldi.
Így, ha lehet így mondani, vendégmunkások.
Általában vendégmunkások ott nincsenek, nincs is rá szükség, van ott elég ember, tehát nem szenvednek ők hiányba. Egyébként pedig, hogyha akarnak szerezni, akkor a palesztinok körülbelül tudnak szerezni azok közül, akik mondjuk menekültáborokban vannak, másik országban élnek,
van egy
akár Egyiptomban, van egy stabil hátország, akár Jordániában, Libanonból nem is beszélek, ahol azért meglehetősen sok palesztin él menekült táborokba, tehát nekik vendégmunkásra idézőjelben nincs szükségük.
Ahhoz mit szól a szakértőről, hogy elítélték ezt a két magyart, sőt hármat, hogy a rendőrt is beleveszem, ő kiment a szakadárokhoz, a két magyar, meg az iszlám állammal, a terrorcselekményekkel szimpatizáltak. Most nem az, hogy elítélték, hát persze jogos, de hogy egyáltalán lett három olyan magyar, aki ezzel a gondolattal foglalkozott.
Mint ahogy nagyon sok külföldi volt ilyen, aki ezzel a gondolattal nem csak foglalkozott, hanem meg is valósította, ahhoz képest mi igencsak a sor végén vagyunk, tehát nálunk nem volt sok ember, aki kiment. Hát a hivatalos közések szerint az hatóságok nem is nagyon tudnak róla, vagy nem mondanak semmit, vagy milyen hallgatnak, ha kaptak volna információt, ha meg nem kaptak információt, akkor nyilván nem is rendelkeznek információval, és hát biztos vagyok benne, hogy az iszlám állam kötelékeiből is voltak egy páran, de hát ennél konkrét adat nincsen.
Egy
vagy legalábbis nem nyilvános.
Tehát
10 körül hallottam én is, 10 körül van, tehát innen is mentek ki, de nincs olyan ország, ahol nem mentek ki, és tulajdonképpen az a 10 fő az elenyésző.
Mekkora veszélyt jelenthet mondjuk a magyar belbiztonsági állapotokra, hogy van 10 magyar, lehet, hogy egyszer hazajönnek, vagy már itthon vannak?
Szerintem a óriási veszély nem jelent, mert egyrészt ezek nagy valószínűséggel kalandványból mentek ki, tehát nem politikai meggyőződésből. Másrészt pedig, hát akik ilyen szélsőséges dolgokkal foglalkoznak, azok, ha megtalálják a számításukat, akkor nem az a céljuk, hogy hazajönnek, és alig várják, hogy letartóztassák őket, és bezárják nem tudom hány évre, hanem azt mondják, hogy hát ez egy jó jövedelmező hely, el lehet menni Afrikába, akkor oda elmegyek, vagy Csecsenföldre, vagy bárhova harcolni lehet, és pénzt lehet keresni. Ezek, ha ezzel a céllal mennek, akkor nyilván nem az lebeg a szemük előtt, hogy hazajönnek, mint ahogy mondjuk a Németországból, Franciaországból kimentek esetében sem minden kire mondható ezzel, hogy hazajön és robbangatunk. Nincs rá példa, meg kell nézni az európai terrormerényleteket.
Hát vagy nem. Jó, ezt tudom, a száma hogy ez a veszőparipája a szakértő úrnak, de lehet, hogy nem ő csinálta a robbantást, hanem valami tanítványa.
Nem zárható ki az sem, de én most a német hivatalos álláspontot mondom, tehát amit a német rendőrség mond, és ők azt mondják, hogy nem mondják azt, hogy ez nem jelent semmit, de azt mondják, hogy nem annyira veszélyes. Ők veszélyesnek azt tartják, aki nem volt kint, és úgy radikalizálódott. És semmi bizonyítékot nem tudnak ellene fölhozni. Ha most erről vannak adatok, azért az könnyebben lehet azonosítani a szemét. Hogyha pedig arról van szó, aki még soha életében nem járt kint, és egyébként vallásilag sem tartozik ehhez a társasághoz, ettől kezdve ez sokkal komolyabb veszélyt jelent, mint egy ismerté vált személy.
Hát azt nem tudni, hogy a párizsi lövöldözők azok most milyen múltal rendelkeznek, de ugye most megint történt egy újabb eset, fegyveres támadást intéztek járókelőkre Párizsban.
Hát ez...
De az ember azt gondolná, hogy azért ott már csak összeszedték magukat a franciák.
Franciaország 80 milliós ország, tehát egy 80 milliós országban, ahol több millió muzulmán él, ahol több ezer ember van olyan, aki radikális nézeteket vall, azok ellen nem összeszedés a probléma, hanem egyszerűen nem lehet fellépni. Tehát ez olyan dolog, mint azt mondanám, hogy hát Magyarországon most már annyi rendőr van, hogy Dunát lehet vele elkezdeni, és bűncselekmény Magyarországon nincsen. Hogy ne lenne? Na most ugyanúgy terrorcselekmény is van, tehát ezt nem ahhoz lehet mérni, hogy összeszedik magukat, vagy nem. Bizony nagyon sokat fejlődtek a franciák, sokkal kevesebb merénylet történik, sokkal primitív módon hajtják ezt végre. Na most, ha a másik félnek sikerül egy akár géppisztolyos merényletet végrehajtani, akkor az nyilván esemény is, ezt kürtölik szerte a világban pillanatokon belül, hála a média áldásos tevékenységének. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy ezeknek a merényleteknek a száma drasztikusan csökkent az utóbbi időben, nem csak Franciaországban, hanem máshol is, és a minőséget illetően is csökkent. És ugye azt is bizonyítják a különböző elemzések, hogy az alkalmazott módszerek, az alkalmazott eszközök minősége, az emberek felkészültsége sokkal alacsonyabb szintű, sokkal gyengébb.
Arra van valami statisztika, hogy a terrorszervezetek által használt eszközök, módszerek bevonultak a civil szférába, tehát olyan szintekre is, ahol nem biztos, hogy szélsőségesen gondolkozó emberek vannak együtt.
Hát bevonulhattak a civil szférába is, hogyha a szervezet bűnülésre gondolunk.
Hát igen, hogy egy robbantás, az gyakorlatilag, hogy nem idegen.
Ők is használják, és nem feltétlen, igen, és ez egy nagyon érdekes téma. Rendkívül nehéz eldönteni, hogy ez most micsoda. Ez most egy szervezet bűnöző hálózatnak a tevékenysége volt, vagy arról van szó, vagy pedig egy terrortámadás.
Egyébként
azért
mindegy,
sem mindegy, mert
nem
más. Mindegy. Nem teljesen mindegy, a végeredmény szempontjából mindegy, de ha terrorcselekmény történt, akkor a törvények szigorúbban ítélik meg. Érdekes dolog, hogy ez így van, de sajnos ez így van. És egyébként a médiában is.
Hála Istennek, hogy így van. Hát, aki terrorista célral csinál valamit, ne legyen sajnos.
Így van, hát most ez inkább elvi kérdés az, hogy melyik kategóriába sorolják a ügymenet rendezése szempontjából. Hát tulajdonképpen valakit megölnek, annak édes mindegy, hogy most mondjuk robbantás miatt halt meg, amit terrorcselekménynek neveznek, vagy szervezett bűnöző hálózat akart leszámolást csinálni az ismerősei körébe, és rosszkor, rossz helyen volt az illető személy. Ez is benne van sajnos a játékban.
P-Rádió. Ahol otthon.
Ez a rendőr, aki Donyeckben a szakadárok oldalán harcolt, és meg is sebesült, ki is tüntették. A bíróságon azzal foglalkozott, hogy jó, hát rendben van, őt most itt nagyító alá vette a bíróság, és véletlenül lesz valami ítélet az ő ügyében, de azért, hogyha belegondolunk, az idegen légióba is harcolnak mondjuk magyarok, azok miért nem kerülnek ugyanígy eljárás alá?
Hát tulajdonképpen a felvetése jogos, aztán kérdés az, hogy a bíróság ezt hogyan fogja föl. Hogyan sikerül ezt az ügyésznek, illetve a védőnek rendezni, és hogyan dönt a bíró?
Na, hát ez nem ez... ügyész meg védő, hanem paragrafus kérdés. Hát akit el lehet ítélni azért, mert Donyeckben harcolt a szakadárok oldalán, akkor ennek alapján el kéne ítélni azt is, aki Kongóban francia idegen légiósként koptatta a csizmáját.
Hát azt is el lehet ítélni, az az adott ország törvényétől függ, tehát hogy a törvény, hogy foglalja.
De most a magyar törvények alapján ítélték el a Donyeckben rendőr, Donyeckben föllépő magyar rendőr, tehát a magyar törvények alapján el kéne ítélni azt is, aki az idegen légióban harcol.
Biztos, hogy bűncselekményt követett el?
Hát vagy az, hogy harcolt, valakit? Hogy embertölt.
Hát, hogy elment az idegen légióba, tulajdonképpen az idegen légió a francia hadseregnek egy szervezeti struktúrája, ahol ugye külföldieket alkalmaznak, azért nevezik idegen légiónak. Ahol nem kell gondolkodni, hanem végre kell hajtani azt, amit mondanak nekik, erre fölkészítik, kiválogatják, tisztességesen megfizetik. Nem hiszem, hogy az idegen légiósokat mondjuk terrorcselekmények végrehajtására használnák föl. Ami a francia nemzeti érdek, és úgy döntenek, hogy oda nem feltétlenül a francia hadsereget használják, akkor oda bevetik az idegen légiót, és hát elég sikeres, mert rendkívül felkészült emberekről van szó. Nem biztos, hogy ezért meg kell büntetni az illetőt, mert ott volt. Én nem értenék azzal egyet, de hogy
azért elmegy valaki az idegen légió. Miért kell megbüntetni?
Hajtott-e végre olyan cselekedetet, hogy embereket...
Megsebesült, és kitüntették, tehát vélhetően igen.
Hát a vélhető, meg az, hogy történt, az
jó, de hogyha Kongóban vélhetően harcolt valakivel szemben, akkor az egy dicsőség?
Én úgy gondolom, hogy nem lehet ezt egy kalap alá venni. Minden esetet külön kell mérlegedni, aztán döntse el a bíróság.
Ez egy jó általános
Én nem akarok semmiféle bíróságnak a döntésébe beleavatkozni, én nem vagyok politikus. Azok szoktak ilyeneket csinálni, hogy értékelik a bíróságnak a tevékenységét, én ettől távol állok. Nem veszem magamnak a bátorságot, hogy beleszóljak a bíróságoknak a döntésébe.
Egy általános kérdés jutott eszembe a bátorság kapcsán, hogy Kis Benedek József életében volt olyan, amikor a bátorsággal kellett szembenéznie, vagy a bátorság kapcsán kellett elgondolkoznia. Most itt én szakértői kérdésekről beszélek.
Hát van olyan, hogy a bátorságról kell gondoskodni.
Tehát, hogy olyan témáról persze. van szó, ahol az ember 12-szer meggondolja, hogy mit mondjon.
Hát, hogy mit mondjon, meg mit csináljon, nyilvánvaló, egy józanú gondolkodó ember az ezt átgondolja. Hogy most a bátorság kapcsán mondjuk én a hadseregben, mikor fiatal voltam, ejtőernyőztem, ott vannak azért olyan helyzetek, ami a bizonyos szintű bátorságot követel, amikor mondjuk
hát
alacsonyan
az,
400 méterről kell kiugorni teljes felszereléssel. Igen. Ez egy bizonyos bátorságot igényel.
Vagy amikor
olyan műveletet hajtunk végre, ami a másik oldal azt mondják, hogy terrorcselekmény, mondjuk egy vasutat fölrobbantunk, egy vasút is itt arra készülünk fel, hogy lehet fölrobbantani egy vasutat, vagy egy hidat, ez ugye van, akinek a szemében terrorakció, meg van, aki nem csak elméletben, hanem azért tudja, hogy ez hogyan kell fölrobbantani, mert ezt tanítják,
háborúban
erre
mondani.
Van szükség. Mert ez volt a kérdés, hogy van-e a helyzet, amikor bátorságról beszélünk, és van-e rá szükség, meg milyen cselekedeteket kell végrehajtani. Van olyan helyzetben ember, nem is kevesen, akik ilyenkor elgondolkodnak, hogy tulajdonképpen szüksége van nekem erre. És amit én csinálok, ez feltétlen pozitív? Tehát el lehet ilyen kérdésen gondolkodni, mint ahogy itt a kolléga kapcsán, aki a ukrán háborúba vett részt, hát lehet, hogy számára az hőstettet jelentett, és teljesen másképp látja, mint mondjuk amilyen tisztelt bíróság, akik a asztal mögött a puha székbe üldögéve hoznak különböző ítéletet sok-sok papír alapján. Amit úgy egyébként neki rövid időn belül el kell dönteni, hogy igen vagy nem, hogy végrehajtsa vagy ne hajtsa végre.
Távol került már a téma, de azért visszahozom. Skripál ügy. Hát már ne hallgodjon meg érte, Már 3 titkosszolgálati ember is van ebben az ügyben orosz. Vagy csak 2 van, nem tudom, biztos, vagy a keveredve.
Biztosak vagyunk mi ebben, hogy ez mind orosz? 100%-osan, mert én vagyok meggyőződve.
Mert ez szóval egy koprodukcióban készült.
Mai divat az igen, a koprodukcióban készült, és amikor másik országnak az emberét használjuk fel. Most ne azzal foglalkozunk, hogy milyen a frizi miskája, meg milyen papírja, mert papír lehet gyártani annyit, amennyit akarunk, tehát ezzel különösebb probléma
nem
nincsen.
Nem is azzal foglalkozom,
amiket hanem kihoznak,
az, hogy orosz titkosszolgált, annak van 3 tisztje, és ezek hátulgombolos gyerek szintjén végzik el
a
munkát.
Itt vannak nekem problémáim, ettől kezdve a hátulgomboló szintet. Tehát egyrészt a GRU-nak, vagy most már csak GU-nak hívják, a tisztjei meg tisztetesei nem kifejezetten a hülye gyerekek közül kerülnek ki.
Ez a katonai biztonsági szolgálatról beszélünk?
A katonai hírszerzésről beszélünk egészen konkrétan, mert azoknak az emberről van itt szó, akik ugye kimentek, szemrevételezték a helyet, végrehajtották a feladatot.
És hát, nem vették észre, hogy te vagy a tér.
Hát hol nincsen manapság térfigyelő kamerát?
Hát
hogyha nekem itt van feladatom.
Ott van, és akkor gondoskodok, hogy ne működjön, éppen ne erre felé nézzen.
Hát ezt így könnyű elméletben elmondani, de az ember nem megy egy idegen országból, azt se tudja, hogy először.
Hát a saját biztonság érdekében. Mi volt arra a garancia, hogy nem fognak lebukni, hát még akkor, amikor ott vannak?
Semmi garancia nem volt.
És az, hogy nem buktak le, az nem az ügyességük múlott, hanem az angoloknak a felkészületlenségé.
Jóval később tudták meg. Hát ilyenkor az ember nem ismeri a részleteket, akkor hajlamos különböző előítéleteknek a meghozatalára. Én gondolom azt, hogy ezek fel voltak készülve.
Ennek.
Én ennek utána olvastam,
és
csak én nem vagyok abban biztos. Nem vagyok. Az oroszok azt mondják, hogy feladatokat alaposan végrehajtották. Nem, én nem vagyok meggyőződve, vagy tagadnak. Vagy tagadnak. És hogyha tagadják, akkor egy állítás, egy tagadás, mit lehet
velkezdeni. Jó, most hagyjuk, hogy
nem
mi
vagyok abban biztos,
engem,
hogy ezt
ez
az oroszok
nem,
csinálták.
Engem egy dolog érdekel, hogy nem mondott még le a katonai hírszerzés főnöke, mert van 3 ilyen balfék beosztottja.
Elmondom még egyszer, hogy biztos ön abban, hogy ezek oda tartoznak, vagy pedig mással csináltatták meg, akik hibát követhettek el. Ezt senki nem tudja garantálni. Erről nem beszélnek.
Hát ha mással csináltatták.
Ami a médiában kimegy, az
jó,
az
egy, ha mással csináltatták, akkor nagyon rossz partnereket választottak.
Az elképzelhető.
Akkor meg ezért kéne megbüntetni. Valamiért mindenképpen meg kéne büntetni valakit.
Mondjuk egy sikertelen akció után nem az a gyakorlat, hogy azzal kezdik az egészet, hogy mindenkit bezárnak és mindenkit megbüntetnek. Egyelőre lássuk ebbe a kérdésbe tisztán, meggyőződésem, hogy soha
nem fogunk.
Nem
hát fogom. Akkor most miért várjuk el, hogy...
Nem mi, az illetékesek. Tehát mondjuk az orosz hírszerzés lásson tisztán. Hát a Putyin, amiket mondott ezzel kapcsolatban, már pedig ő elég ismeri ezt a témát, mert hogyha ilyen akció végrehajtásra került, hogy ő aláírta ezt, az biztos, meg hogy tájékoztatták, az is biztos. Tehát, hogy mondjuk egy idegen országban nem hajtanak végre úgy egy ilyen akciót, hogy mondjuk ezt az elnök nem engedélyezi, de úgy egyébként hát lehetett hibázni. Mindenki hibázhat, hibát lehet elkövetni, és utólag persze mindig könnyű okosnak lenni. Más dolog valahol ott lenni és valamit csinálni, meg megint más dolog utána pályaszínéről bekiabálni, hogy hát ezért hogy lehet ilyet csinálni, ennyire balfékek.
Ez nem a villanyóra leolvasásról szólt szakértő, nem arról szólt, hogy oda kell menni, és el kell tenni lávaló, vagy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy elpusztuljon az, akit mi szeretnénk, hogy elpusztuljon.
Na, mindjárt itt van az elején ezzel a problémám. Ha nekem az a célom, hogy ezt a szemét elpusztítsam.
Skripál,
akkor nem a kilincset kennem be különböző vegyi anyagokkal, pláne nem olyan vegyi
nem volt annyira rossz megoldás, ami, ahogy nézem.
Hát és hogyha más...
A lányával hozzá, együtt egyik rosszabb volt, mint a másik egészségügyileg.
Egyik se halt.
Hát szerintem a mázli is ott
egy
volt.
Másik módszert alkalmazni, akár egy hangtompítós fegyverrel lerőni közelre.
Na de most miért várunk hangtompítót, meg nem tudom, árnyalt,
egy árnyalt
módszereket 3 embertől, akik megbuknak a sarki dohányból térfigyelő kameráján.
Jóval az esemény után, mert ha megbuktak volna, akkor őket a őrizetbe vették volna, az szó nem volt.
Mindegy, felderíthetőek voltak.
Minden, amit ember csinál, az felderíthető. Utólag meg, még egyszer mondom, nagyon könnyű okosnak lenni. Ezt azért alaposabban meg kéne nézni, hogy ez hogyan történt. Meg kéne hallgatni mindkét felet, és ez alapján véleményt mondani. No, én ettől félek, hogy ez nem fog kiderülni egy darabig.
Ennek saját utána? Szakértő úr, ennek saját utána?
Nem, semminek nem értem utána. Semminek nem értem utána. Nem tudjuk ezeket. Tehát ami a sajtóban benne van, én annak körülbelül a 70 100%-át nem hiszem el. Tehát ezek ilyen tapogatózások,
hát vélemények. Hát pedig ezekből a sajtóból tájékozódik.
Hát abból is. Meg ehhez még jön egy kis tapasztalat, és amelyepján kimerem jelenteni ezt, hogy ez nem biztos, hogy így volt, ahogy ez a sajtóban le van írva. Én már nagyon sok sajtómesét láttam, még nagyon sok olyan újságírónak a történetét olvastam, amihez a valós élethez nem sok köze van.
Kis Benedek József szakértő, Magyar Hadtudományi Társaság, köszönöm szépen.
Adása munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Pirádió. Ahol otthon.